az első és legfontosabb, hogy valóban, hogy ennek nemzetközi sztenderdjei vannak, tehát a fogadó ország felelős azért, hogy biztosítsa gyakorlatilag a delegációnak, illetve a delegáció résztvevőknek a biztonságát. Ezt különböző protokollok szabályozzák, de azért fontos látni azt, hogy mondjuk Erdoğan esetében a hagyományos protokollnál azt gondolom, hogy sokkal szigorúbb korlátozásokat vezettek be több szempontból. A politikusok között is különbség van, akközött, hogy mondjuk ki milyen országból érkezik. Törökország egy olyan ország, ahol a terrorfenyegetettség elég nagy. Ráadásul ugye pontosan tudjuk, hogy a török elnök biztonságát döntően meghatározzák, hát azok a politikai vagy katonai események is, amelyek jelenleg zajlanak Szíriában. Mindig megvizsgálni, hogy az adott személynek a biztonságát azt hogyan lehet a legmaximálisabb mértékben szavatolni. Részben ennek a következménye volt az, hogy ilyen nagyon szigorú lezárások is tulajdonképpen mondjuk azt, hogy korlátozások léptek érvénybe. Emellett van még egy nagyon fontos, hogy minden egyes ország természetesen eldönti azt is, hogy például a tiltakozásoknak mennyire ad helyt. Nagyon sok olyan képet, tudósítást lehet látni, ahol amikor megérkezik egy politikus, akkor azt vagy lelkesen, vagy kevésbé lelkesen, vagy tiltakozva várják. A jelen esetben láthatóan az volt a célja gyakorlatilag a biztonságot szavatolóknak, hogy semmilyen formában ezekkel a tiltakozással a török elnök ne szembesüljön. Ha tetszik, akkor hermetikusan el legyen zárva. Ennek a következménye többek között az, hogy gyakorlatilag ugye ilyen kihalt utcákon ment végig a konvoj. Az is fontos szerintem, és ez egy magyar specialitás, hogy Budapesten ugye jelenleg a várban fogadják az államok legfőbb méltóságait. Ez a korábbiakhoz képest szerintem bonyolultabbá és hosszabbá tette a biztonság szavatolását. Elsősorban azért, mert Budát is bevonták abba a körbe, ami korábban csak Pestet érintette, és azt mindenki ismeri, hogy Buda közlekedése sokkal, de sokkal bonyolultabb. Ezek is hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen tumultózus jelenetek zajlottak. És végül van egy harmadik dolog is, ami valószínűleg azzal függ össze, hogy magyar politika azt is tudta, hogy itt, tiltakozásra fog sor kerülni, és ezeket is valahogy rendezni kellett, tehát a tiltakozásoknak is helyet kellett adni, és ez azt jelenti, hogy nagyon sokszor nem csak a delegáció, hanem gyakorlatilag a tiltakozó megmozdulások miatt is a rendőrségeknek korlátozásokat kellett bevezetni.
Friss tapasztalata van a fővárosiaknak arról, hogy mi történik, hogyha a világ egyik legjelentősebb államának, Oroszországnak a vezetője, Vlagyimir Putyin elnök látogat Magyarországra, és ehhez képest volt nagy a kontraszt, hogy egy talán kevésbé, de mégis azért jelentős ország első embere, Recep Tayyip Erdoğan látogatott Budapestre, és ebből az alkalomból sokkal nagyobbak voltak, jelentősebbek voltak a lezárások, akkor tulajdonképpen ezt a aktuális konfliktusos helyzet, ami Törökországot körülveszi, ez indokolta ezt a jelentős fennakadást a főváros életében?
Azt gondolom, hogy igen, elsősorban azért, mert Putyin elnök nem úgy ment, hogy például a gyalogosokat is, eltávolították az utcákról, a Putyin elnök delegációját lehetett látni, le voltak zárva egyébként, tehát a közlekedés elől azok a területek, ahol a delegáció ment, de döntően nem arról volt szó, hogy itt gyakorlatilag nem mondjuk gyalogosok ne lehettek volna az utcán. De tekintettel arra, hogy Putyin elnök elleni tiltakozásokról nem volt szó, felteszem, hogy a biztonsági erők azt mondták, hogy nincs ilyen korlátozásra szükség. Az Erdoğan látogatás elleni tiltakozók eltávolítása, illetve a teljes hermetikus elzárása az útvonalnak okozott akkora fennakadást, amit Putyin esetében például nem láttunk.
És milyen hétköznapi feladatai vannak tényleg ilyenkor a biztonsági szerveknek, amit el kell távolítani egy-egy közterületről, ami veszélyforrást jelenthet? Így hétköznapilag ezt hogyan kell elképzelni?
Hát mindenféleképpen korlátozni kell a forgalmat, minden olyan forgalmat, amivel akadályozni lehet a delegáció, fogalmazunk úgy, hogy közlekedését. Természetesen azok a helyeken, ahol a delegáció annyi kilép és nyílt színen van, tehát nem a gépkocsikban tartózkodik, ott viszont biztosítani kell azt, hogy semmifajta fenyegetés ne érje őket. Ez azt jelenti egyébként, hogy ellenőrizni kell a háztetőktől kezdve a legkülönbözőbb területeket. Nyilvánvaló előzőleg meg kell vizsgálni a területet, hogy nehogy bombát helyezzenek el, vagy terrorcselekménye alkalmas eszközöket. Tehát ezeket mind meg kell tennie gyakorlatilag a biztonsági szerveknek ahhoz, hogy azt lehessen mondani, hogy az adott személy vagy az adott delegáció teljes biztonságban van. Azt ugye korábban láttuk, vagy tudjuk, hogy bizonyos helyzetben például a különböző csatornák fedelet is időlegesen leszokták zárni. Ezek olyan protokollok egyébként, amit a legtöbb helyen megcsinálnak, egész egyszerűen azért, mert a terrorizmus az egy olyan biztonságpolitikai kihívás, az ilyen látogatások alatt, hát fogalmazunk úgy, hogy érheti a delegációkat, és azt jelenti egyébként, hogy egyik állam sem akarja annak az ódiumát magára vállalni, hogy az ő biztonsági mulasztása miatt következzenek be ezek a dolgok. Amikor arról beszélek például, hogy ugye a tiltakozókat sem akarták a delegáció közelébe engedni, azt azért valószínűleg, ha megkérdezik a teket, nem ezt fogja mondani, hanem azt fogja mondani, hogy kérem szépen, minden olyan szemét el akarunk távolítani, aki bármilyen módon aki bármilyen módon veszélyeztetheti a delegáció biztonságát. És ilyen értelemben ugye a tiltakozók is azok közé tartoznak, akiket így lehet, vagy pontosabban ilyennek lehet tekinteni bizonyos szempontból.
Nyilván a világpolitikai helyzet időről időre folyamatosan változik, de mégiscsak van egy nemzetközi sorrendje a világ legjelentősebb vezetőinek, akiket a legjobban kell védeni, bárhova látogatnak a Földön. Hogy néz ki ez most? Tényleg kik azok a politikai vagy gazdasági vezetők, akik a leginkább ilyen védelmet élveznek?
Egész biztos, hogy a nagy hatalmak vezetői, tehát az amerikai elnök, az orosz elnök, a kínai elnök, akik ráadásul, hogy mondjam, saját védelemmel is rendelkeznek, és a saját protokolljukat is igyekszenek, hát legalábbis részben érvényesíteni az adott országban. Ilyenek a nemzetközi szervezeteknek a vezetői, ENSZ főtitkár, NATO főtitkár, és még egy csomó mindenkit lehetne említeni. És ilyenek egyébként, mint említettem, azonnak az országoknak a vezetői is, akik valami módon a terrorizmussal, különösen a nemzetközi terrorizmus által fenyeget, vagy fokozott fenyegetettek. Ezeket lehet látni, vagy pontosabban lehet tudni, hiszen azért az, hogy egy-egy országnak mekkora terrorfenyegetettség, azt jól mutatják az adott országban elkövetett terrorcselekmények. Ilyen értelemben például a közép-európai vezetők nem kimondottan kitettek ennek, de ezzel szemben az amerikai elnök, a török elnök, és sorolhatnék még jó néhányat, akik viszont jóval inkább kitettek az ilyen típusú fenyegetésnek, most nem is beszélve mondjuk az izraeli miniszterelnökről, vagy a terrorfenyegetett országok vezetőiről.